Rádióegyetem. Külső erők földrajza. Félig kötött futóhomokformák. Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. decemberében készült.
Mindenkit üdvözlök a fél év utolsó előadása alkalmából. A mai alkalommal félig kötött futóhomokformákat szeretném bemutatni, ami tulajdonképpen a szél munkájához kapcsolódik. Ezzel ugye már foglalkoztunk előzőekben is. De először és alaposan a sivatagok területén ismétlésképpen mondom, hát ha valaki valamelyik órán véletlenül nem volt itt, hogy ugye a defláció esetében, vagyis az eolikus, a szélféle felszínformálódás esetén is elkülönítünk egy olyan területet és hozzátartozó különleges felszínalakulási folyamatsort és formakincset, ahol a szél munkája többé-kevésbé szabadon érvényesülhet. Ezek a deflációra legalkalmasabb területek. Olyan vidékek, ahol az első órán bemutatott négy föltétel mindegyike teljesül, többé-kevésbé ideális módon teljesül. Ezek a valóságos sivatagi térszínek. A zonális sivatagok és a magasabb földrajzi szélességek belső kontinentális sivatagjai. Aztán van egy olyan terület, ahol ezek a föltételek nem mindegyike adott, elsősorban a klimatikus és ebből kifolyólag a növényzeti föltételek nincsenek meg, vagy nem egészen kedvezőek. Ezért a szél nem képes az egész felszínt mindenütt areálisan alakítani, mint ahogyan erre a sivatagokban lehetősége volt, hanem csak bizonyos helyeken, területeken, foltokban, vonalakban. Itt elsősorban a növényzet, ami meggátolja a munkáját, a növényzet kifejlődését az éghajlat segíti elő, ezért említettem ezt a két fő tényezőt. Viszont például a homok mindig megvan, mert ahol nincs homok, ott nincs futóhomok sem természetesen. Most ezek a vidékek már nem a valódi sivatagok, hanem a félsivatagok területére szorítkoznak, illetve nem csak arra, hanem bizonyos félig nedves térszíneken is előfordulhat defláció, homokmozgás, csak ahhoz különleges körülmények kellenek, vagy például lehet akár időszakos, évszakos is a félig nedves térszíneket. Majd a következőkben látni fogják, amikor ezeknek a folyamatoknak a részleteit meg fogják ismerni, és a formáit is bemutatom, hogy milyen különleges helyzetek adódhatnak ebben az esetben. Ez a félig kötött futóhomok, ez a mi sajátos kifejezésünk, magyar nyelvben találták ki, magyar szakirodalmi kifejezés. Általában a német, francia, angol szakirodalom ezt a kifejezést nem ismeri, nem használja. Másképpen körülírva foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az ezen nyelveken írt geomorfológia tankönyveknek nincs ilyen külön fejezete, mint amit mi mindig bele szoktunk vigyeszteni még a tankönyveinkben is. És a szakkifejezéseknek, a formáknak egy jelentős részére sincs szava az angol és francia nyelvnek. Tehát ugye akkor visszatérek arra, hogy milyen területeken alakul így a felszín. A növénytakaró és a talajtakaró, abban benne a talaj nedvesség az, amely szabályozza itt a folyamatokat. A növény azért, mert egyrészt fékezi a szélnek a sebességét, tehát nem képes megmozdítani a homokot egy lelassuló szél. A növény azért, mert gyökereivel fogja azt az anyagot, amelyet a szél meg kellene mozdítson, tehát mindenképpen gátoló tényezőként szerepel. A nedvesség pedig, utalok vissza arra, amit már említettem, hogy a víz a homok esetében kötőanyagként, cementként szolgál, úgy tekintjük, mintha kötőanyag lenne, cementálló anyag lenne. Világos, hogyha a talaj nedves, akkor nincs homokmozgás. Ezt érdekes módon, inkább szemléletesen, Csolnoki nagyon jól fejezte ki röviden, azt mondta, hogy ahhoz, hogy Magyarországon deflációs jelenségeket tapasztaljunk, ahhoz száraz, munkaképes szelek szükségesek. Tudnélik, itt előfordulhat az is, hogy a talajnedvesség megvan, kora tavasszal például, növényzet hiányzik, és akkor, amikor megindul az erős szél, amely nem hoz csapadékot, tehát száraz, akkor először föl kell szárítsa a talaj és a homok felső, ha csupaszon van, a felső rétegeket, és csak utána tudja megmozdítani. Az esővel jövő erős szelek azok soha nem fognak deflációt okozni. Csak a száraz szelek, amelyben kevés a páratartalom, nem hoz esőt, és a nedves is a felszín előbb fel kell, hogy szárítsa. Hogyan indulhat meg a defláció? Képzeljék el azt, hogy itt egy egyenletes felszín van, amelyet valamilyen vastagságban homokréteg takar. Ez lehet eredetileg akár egy folyóvízi hordalékkupnak az anyaga is. A felszínt valamilyen füves vegetáció borítja be. Ha ez a füves vegetáció folyamatos, teljes egészében befedi a felszínt, akkor deflációnak helye nincs, lehetősége nincs. Fújhatnak száraz munkaképes szelek, ugye a munkaképes szél, ezt nem magyaráztam meg, de ugye ez az erejére akar utalni, hogy megfelelő erősségű szél kell, amely eléri sebességét tekintve a homok indító sebességét, vagy meghaladja. Hát visszatérve, akkor történhet itt kifúvás, defláció, anyag, homok mozgatás, hogyha a fűcsomók között szabad tér marad, nem folyamatos, nem zárt a növényzet. Ennek többféle oka lehetséges. Lehetséges természetes ok, éghajlat, változás, szárazodás például, vagy lehetséges évszakosan szárazság, és akkor a növénytakaró megsérülhet, és ha ilyenkor vannak munkaképes száraz szelek, akkor megindulhat a defláció. És lehet mesterséges, antropogén eredetű. Például akkor, amikor mondjuk egy eddig legeltetésre használt területet szántóföldi művelésbe vesznek, fölszántják, és mielőtt kikelne az új vetés, és közben kiszárad a felszín, és jön egy erős szél, akkor ezt szépen kihasználva, ezt a lehetőséget, megindulhat a defláció. Maga a folyamat az úgy történik, hogy az ilyen esetekben azok a felszín részletek, ahol a növényzet hiányzik, azok szenvedik a deflációt, onnan fogja a szél kiszedni a homokot, és elszállítani valameddig, valahová, a szél irányának megfelelően. Az egész morfológiája a félig kötött futómok területeknek erre az egyetlen dologra alapszik, hogy ahol a növényzet megengedi, ott defláció van, és annak a környékén most már növényzettől függetlenül felhalmozódás lehet. Ahol pedig a növényzet zárt, ott mindez hiányozni fog. Megszokták bizonyára azt, eddig ugyanis állandóan arról volt szó, hogy a formákat két nagy csoportba osztottuk olyan módon, hogy pusztító munkával, egy tényező pusztító munkájával, egy külső erő pusztító munkájával, vagy a felhalmozásával jött létre. Eróziós és akkumulációs formák. Ezt meg lehet csinálni a szél esetében is. Most itt csupán a játék kedvéért egy másfajta felosztást fogok bemutatni. Egy első pillanatban sokkal primitívebbet. Ugye mondom azt, hogy vannak negatív formák, és majd áttérünk a pozitív formákra is. Minden olyan forma, amely az eredeti felszín alá kerül, alatt található, azok lesznek a negatív formák, és minden, ami fölötte van, ami rákerül mondjuk a meg nem bolygatott növénytakaróra, az eredeti felszínre, az pedig pozitív forma, gondolhatná valaki, és akkor az egésznek nincs is sok értelme, mert világos, hogy a negatív formák azok mind eróziósak, a pozitív formák pedig mind akkumulációsak lennének. Ez nagyjából igaz is, de van egy kivétel, majd a kivételnél fogok külön szólni. A szélbarázda a negatív formák között az első, a legfontosabb. Erről már a deflációs területeken is szó volt, csak akkor ugye valamilyen ellenálló kőzetből álló szélbarázdákba gondolkodtunk. Ugye például említettem az eredeti járdánk, az tengeri és tavi agyagokban képződött. Az az űrfelvétel, amelyet bemutattam, az homokkőből álló területen mutatta be a szélbarázdákat. Itt most futóhomokról van szó, egyértelműen csak homok az alapanyag, tehát még egyszer mondom, különféle vastagságú homok, leplek, takarók. A lepel az csak 1-2 méter lehet, a takaró az nagyobb vastagságú. Ebből fújhatja ki a szél, ha megkezdi egy bizonyos folton a homokot, és utána a széliránynak megfelelően azzal párhuzamosan keskeny sávban mélyíti tovább a barázdát, amelyet Csolnoki nevezett el szélbarázdának. Ezek egymással párhuzamosan húzódó rendszert képezhetnek. Például nézzenek meg egy ilyen szélbarázdát, eredeti felvétel, Csolnoki képe, a Deliplati pusztán készült a felvétel, ez itt hátul láthatólag gyér, de azért mégis többé-kevésbé összefüggő fűtakaróval borított terület, itt pedig egy mélyedés, egy barázda van, amelyben bent áll az akkori divatnak megfelelően fehér ingben és gatyában kalappal egy pásztorember. Magyarázatképpen hozzá kell tenni, hogy a Deliblati pluszta az ma nem Magyarországhoz tartozik, ma Szerbiában, pontosabban a Vajdaság területén található, valahol a Temes és a Duna között a Kárpátokból kijött hatalmas mennyiségű homokból, részben a Temes folyónak a homokjából, vagy anyagából rakódott le ez a rengeteg homok, és a múlt század, nem, elején, igen, az előző századforduló környékén, itt még élénk homokmozgás volt, úgy, mint ahogyan talán tanulták az iskolában, hogy a Dunatisze közén is mozgott a homok a 18.-19. század elején még, igen. Csolnoki egyébként itt a Deliblati pusztán tanulmányozta alaposan a homokmozgás jellegét, szabályszerűségeit, és 1902-ben írt egy tanulmányt erről, amely hosszú évtizedekig meghatározta a magyarországi kutatásokat, legalábbis a deflációs kutatásokat. Tehát ez a Deliblati plusztának az érdekessége, itt egy friss, éppen alakuló szélbarázdát láthatunk. A szélbarázdák különfélék lehetnek, alakváltozatai vannak, ezt egy picit érdemes jobban megvizsgálni, hiszen most olyan formákkal van dolgunk, amelyel itthon Magyarországon egy kirándulás, egy utazás, egy rokonlátogatás alkalmával is meg lehet ismerkedni. Ugye az algériai homokdűnékhez nem hiszem, hogy valaki eljut rokonlátogatás címén, tehát itt ez egyszerűbb. Az alakváltozatokat a három tényező határozza meg. Vizsgáljuk meg azt is most, hogy milyen úton és módon. Hát itt egy, úgy mondhatnám, hogy fosszilis, tehát ma már nem képződő szélbarázdát láthatunk magunk előtt. Hozzá kell tenni, hogy ez a kép azért csalóka egy kicsit, mert jelen pillanatban, mint látható, összefüggő, zárt fűtakarója van, sőt, már fák is nőnek rajta, az alján pedig víz és mocsári növényzet mindenütt. Vagyis ez azt mutatja, hogy a jelenlegi állapotában ez a terület nem tartozik a félig kötött futóhomokok közé. Azonban 200 évvel ezelőtt még ide tartozó volt. Pontos leírásaink vannak arról, hogy ezen a vidéken mozgott a homok. Úgy, mint mondjuk a Dunatisza közé mindig abban jövök. Réty, egy erdélyi község, a háromszéki medencében van, azon belül is a Fekete Ügynek nevezett folyó partján. Hozzá tartozik egy nagy homokos terület, a Fekete Ügy kettes terasza, nagy vastagságú homokkal, amelyet a 18.-19. században még homokmozgás jellemzett. Az érdekességhez hozzá tartozik, hogy Orbán Balázs nevét bizonyára többen ismerik, aki a Székelyföld leírását adta közzel a 19. század második felében. Akkor a Réthyi nyír úgy szerepelt, mint a Székely Szahara. Na most ugye ez megint egy kicsit olyan túlzás, kb. Olyan, mint Sárospatak, a Bodrogparti Atén, ugye hát, de vannak hasonló vonások bennük, ugye a Sárospatakon is volt gimnázium, meg Aténban is. A Réthyi nyír pedig azért kapta a Székely Szahara nevet, mert a Székelyföldön van, és 18. században mozgott a homok. Ilyen mesés leírások vannak arról, hogy szekerezőket betemetett a homok. Hát, hogy ez biztos nem igaz, de a Székely Szaharában azért mégiscsak lehet ilyesmiről is szó. Egyébként maga a nyír szó azért van itt, mert hogy jellemző a nyírfa, és gondolják meg azt, hogy Magyarországon a Dunatisza közén kívül a második legnagyobb futóhomok mozgással jellemzett terület az a nyírség volt, és a nyírség nevében ugyanaz a nyír van benne, bár azon vitatkoznak egyesek szerint nem csak a nyírfa, hanem a nyírvizektől származna inkább a név. Minden esetre itt ez hasonlatosságot jelent. Ez tehát egy szélbarázda. Most nézzék meg, hogy milyennek kellene leírni. Ez a szélbarázda lapos, enyhe lejtőjű, és nem túlságosan mély, mondhatnám, hogy sekély. A változatokat ezen az alapon lehet elkülöníteni. Mondhatjuk azt, hogy azokon a területeken, ahol a növényzet elég jól zár, és tényleg csak egy keskeny sávban engedi meg a deflációt, ott a szélbarázdák általában mélyebbek lesznek, keskenyebbek és meredekebbek. Ha a növényzet gyengébb, mint mondjuk ott a Derivláti pusztán láttuk az előbb, akkor a szélbarázdák szélesek, laposak és sekélyek lehetnek. A talajvíz az úgy határozza meg ezt a folyamatot, hogy ahol közel van a talajvíz a felszínhez, ott világos, hogy csak sekély szélbarázda alakulhat ki, hiszen visszaemlékeznek a két héttel ezelőtti órára, a talajvíz a defláció erózió bázisa. Egy területen, ahol 5-10-20 méter mélyen inkább van a talajvíz, ott az az 5-10-20 méter mind deflációt szenvedhet, tehát mély szélbarázdák jöhetnek létre. A homokanyag vastagsága megint fontos tényező ebből a szempontból, mert ahol a homok alatt már a szél számára meg nem mozdítható anyag van, ott a defláció megáll. Egy 2 méter vastag homoklepelben csak 2 méteres szélbarázda, 2 méter mélységű szélbarázda jöhet létre, de egy 10 méteresben 10 méteres is. Látható tehát, hogy ezek a tényezők, a növényzet, a talajvíz mélysége, a homokréteg, a deflációt szenvedhető homokréteg vastagsága, az valóban meghatározza a szélbarázdának az alaki tulajdonságait. És az meg mindenki számára világos, hogy ezek a tényezők nem változnak rohamosan 5-10-20 méteren belül, többször is, ha nagyobb távolságra megyek, hanem nagyjából állandóak. Ebből következik az, hogy egy adott területen csak meghatározott típusú alakváltozatot mutató szélbarázdák képződnek. Ugye megint arról van szó, hogy egymás mellett egyfélék, ugyanazon típus található, és ha megváltozik a szélbarázda alakja, mélyül, akkor már is lehet tudni, hogy valamelyik, mondjuk vagy a talajvízmélység változott, vagy a homokanyag mélysége változott, a növényzetet azt ugye lehet látni. Tehát ki tudjuk kalkulálni, meg tudjuk határozni a változásokat és a változások okát is. A következő ilyen negatív forma a széllyuk nevet viseli. Ez általában nagyon kisméretű forma, egy-két tucat méteres átmérője lehet, és többé-kevésbé kerekded, maximum egy picit ovális forma. Elég ritkán találkozunk vele, és úgy gondolják, akik ezzel foglalkoztak, hogy ezek tulajdonképpen fejlődésben megakadt szélbarázdák. A szélbarázda széllyukkal indul, logikusnak tűnik, és utána, ha a feltételek megfelelőek, akkor ez a széllyuk a szél irányában egyre jobban megnyúlva szélbarázdává fog átalakulni. És hát deflációs mélyedés, hogy ne mondjam, medence a sivatagi területeken is szóba került. Itt a félig kötött futómok területeken is találkozhatunk szabálytalan, nagyobb méretű, tehát ezen azt kell érteni, hogy minden irányban több száz vagy kilométeres nagyságú mélyedéssel, amelyet körbe-körbe homok, mozgatott futóhomok vesz körül. A fontos felismerésében ugye az, hogy minden oldalról zárt a mélyedés, tehát nem arról van szó, hogy valamilyen más külső erő kitakarította a medencéből az anyagot, hanem csak is a defláció lehetett az. Ennek a deflációnak a bizonyítékait lehetne úgy feltüntetni, hogy a lee oldalán, tehát innen fúj a szél a másik oldalon, a deflációs medencének a peremén kívül homokfelhalmozódás, homokdomb, düne, bucka lehet, és ennek az anyaga a medencéből származik. A másik bizonyíték pedig az, hogy az ilyen deflációs medence alján lehet maradéktakaró, vagyis az a szemcseméretű anyag szaporodik föl, amely a szél számára már ilyen körülmények között nem megmozdítható, és még benne van az eredeti alapanyagban. Mondok egy példát, a nyírségben többfelé írtak le, nyírség a legjobban tanulmányozott, félig kötött futómok terület Magyarországon, azért hozom onnan a példákat, máshonnan is lehetne. Nyírségben több ilyen deflációs medencét írtak le, és ezek esetében azt tapasztalták, hogy ez a maradéktakaró, ez csupán olyan néhány milliméteres szemcseméretet jelent, tehát durva homok, vagy murva szemcseméret. Igen, mert a nyírség anyaga az északkeleti Kárpátokból a bodrog összetevők által ide szállított folyóvízi homok, amelyben kavics már nincs, már murva is csak itt-ott egy-egy szem, de hogyha mellőle a szél kifújja a finomabbat, akkor felszaporodva a felszínen maradéktakarót alkot, és ezzel egyben bizonyítékul is szolgálhat a deflációs folyamathoz. Nézzük meg, hogy milyen pozitív formákkal találkozhatunk, amelyek kiemelkednek a környezetükből. Hát mindjárt az első pozitív forma lesz a kivétel abban a rendszerben, amit említettem, hogy a pozitív formák, ugye arról volt szó, hogy ezek akkumulációval jönnek létre, de a maradék gerinc az nem. A maradék gerincet pozitív formának kell tekintenünk, hiszen a szélbarázda közből kiemelkedve két szélbarázda között egy magasabb térszint hoz létre. Ilyen értelemben ez pozitív forma, ha innen nézem a barázda aljából. Azonban a felszínét jelen esetben az eredeti térszín alkotja, tehát nem rárakódásból, hanem a környezetének a kimélyítéséből származik a forma maga. A deflációból kimaradt eredeti felszínt jelöli elsődlegesen. Most világos, hogy a méret az tulajdonképpen szoros összefüggésben van a szélbarázda mérettel. Mert amilyen mély a szélbarázda, olyan magas a maradék gerinc. Magyarországi területen, és akkor most a deliblát miatt Nagy Magyarországot kell értenünk ezen, a legnagyobb szintkülönbség 10 méter a szélbarázda maradék gerinc rendszerben, amit eddig a kutatóink találtak. Ennél inkább jelentősen kisebbek lehetnek. Nyírségben vannak hasonló méretűek, Dunatisza közén kisebbek, a Nagykunságban szintén elég jelentős homoktérszínek vannak, ott 2-3 méter lehet csupán a szintkülönbség, a szélbarázda alja és a maradék gerinc teteje között, tehát ez a számérték, ami itt most 10-nek szerepel, ott csak 2-3 méter lehet. A következő pozitív forma az már valóban akkumulációs forma. A szélbarázdából kifújja a szél a homokot, és az előterében a szélbarázda végén, a lí oldalán fölhalmozza. Egy buckát képez belőle. Ezen a rajzon itt még a buckának a rétegzettsége is elég szépen lehet látni. Ennek a neve a garmada bucka. Ez megint egy különleges név, Csolnoki találta ki, nem lehet lefordítani, semmilyen szótárban nem találnak rá angol, német, francia kifejezést, úgyhogy körülírással szokták ezt megtenni. Ugye az egész onnan származik, hogy garmadába hordja a szél a homokot. Ez a kép, ami a névhez kapcsolódik. A garmadának viszont szintén többféle alakváltozata van. A sorban az első, ugye, a parabola-szerű garmada. A Csolnoki-féle rajzon ezt láthatjuk. Ha megfigyelik, akkor ez a teljes bucka képe, de itt is lehet látni egy darabot belőle. Egy kicsit aszimmetrikus, ez az oldala enyhébb, a másik meredekebb, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy van egy ilyen parabola-szerű kis gerincecskéje. Ezért nevezik ezt parabola-szerű garmadának. Azt a szerűt nagyon fontos odaírni, mert még majd a parabola előkerül a mai órán. Hozzá kell tenni, hogy a parabola-szerű garmadabucka csak a friss, éppen képződő, alakuló garmada esetében látható. Amikor ez a folyamat valamilyen oknál fogva leáll, vagy legyengül, meggyengül, akkor ez a parabola alak általában el szokott veszni, és egy egyszerű, sima buckává alakul át ez a forma, amelyet hosszanti garmadának szokás nevezni, mivel hogy az alakja elnyúlt a szélbarázda irányában elnyúló formát képez. Általában jelenleg a mi félig kötött futóhomok területeinken ilyen hosszanti garmadával van dolgunk, a parabola-szerű garmada roppant ritka. A félig kötött futóhomok területek szakaszosan mozognak. Ennek következtében a jelenlegi és a fosszilis formák állandóan összekavarodnak, egymásba fonódnak, és borzasztó nehéz ezeket kigobozni. Most nem is megyünk bele ezeknek a részleteibe, csupán a szépet, az általánosat próbálom elmondani. Van olyan lehetőség, eshetőség, van rá példa, hogy a szélbarázda végén lévő garmada bucka önállósítja magát, ott hagyja a szélbarázdáját, valamin összevesztek, nem tudom mi volt az, ott hagyja, és tovább áll. És akkor a helyén képződhet egy következő. Ilyen esetben garmada sor keletkezik, egy nagy, hosszú, öreg szélbarázdát, ha végigjárunk, kimegyünk a mostani garmadájának a tetejére, és tovább nézünk abban az irányban, akkor lehet, hogy még két, három következő garmada buckát fogunk találni. Ezek a fejlődés szakaszosságát mutatják meg. A további variációhoz el kell mennünk messzebbre, mondjuk el kell mennünk Lengyelországba. Német-lengyel síkság, ugye elég nagy térszín, rengeteg homokkal, emlékeznek rá, a szandrmezők mindig homokos alapkőzetűek, hatalmas szandsíkságok alakultak ki, ezeket a szél a mára jégkorszak alatt megfújta, és később a holocénban is voltak olyan éghalati periódusok, Magyarországon is, erről most éppen folynak a kutatások, hogy mikor és hány, amikor ezt a homokot a szél könnyebben megmozgatta. Voltak tehát kedvező feltételek a homok mozgásra, és voltak kedvezőtlen feltételek. Az éghajlat irányította. Az utolsó 11 néhány ezer év száraz periódusaiban mindig mozgott ez a félig kötött futóhomok. A köztes nedves szakaszokban pedig soha nem mozgott. Tehát egy ilyen terület ennek következtében is nagyon összetett képet mutathat. A lengyel területek azért érdekesek itt most ebből a garmadasor szempontjából, mert gyakori az ellentétes szélirány. Ugye nyugatról is fújhat a szél gyakran egy évszakban különösképpen, meg keletről is fújhat a szél. Ebből az következik, hogy az ilyen szélbarázdák, azok mindkét irányban fejlődhetnek. Az egyik lehetőség az, hogy a szélbarázdának mind a két végére garmada bucka települ. Képzeljék el ezt, azon a rajzon, hogy itt is van egy garmada, meg ide is kéne rajzolni egy garmadát. Ez a megkettőződés. Előfordul azonban az, és gyakran előfordul, hogy az ellenkező irányban, itt most így fújja a szél, létrehozza a garmadát, az ellenkező irányban jövő szél először elrombolja a garmadát, mert útjába van, és a másik oldalra épít egyet. És ugye állandóan, ugye Lengyelország ebből a szempontból elég húzatos helyen van, ugye hol keletről, hol nyugatról érték kényelmetlen hatások, így előfordul ugye az, hogy a szélbarázdának egyik végén sincsen garmadája. Akkor legfeljebb homoklepelek maradnak, az 1-2 méter vastagságú homoklepel, amely frissen takarja be a szélbarázdák előtti területeket. Ez lehet a jellemző, de ez csak anyagilag megfogható, morfológiailag nem. És akkor most visszatérünk még egyszer ehhez a parabolához, hiszen vannak valódi parabola buckák. Az előbb említettem, ugye, hogy azt úgy kell neveznünk, hogy parabola-szerű garmada. Ez pedig a sima, egyszerű, normális parabola bucka. A parabola buckának láthatjuk az alakváltozatait. Ez mindegyik parabola bucka. Ez a kifli is, meg ez a hajtűszerű. Még ennél jobban zárt, hajtűszerűbb képződmények is vannak. És akkor tessék megfigyelni azt, hogy parabola alak azért alakult ki, mert a szél erejét ez a forma koncentrálja a legjobban, és az így koncentrált, fölerősödött szél képes a homok mozgatására. A parabolát eddig mondjuk, mint távcsövet ismerték. Csillagászatban bizonyára szó volt. A parabolának az a lényege, hogy ez a parabola tükör, az úgy kitárulkozik a halvány csillagok felé, és az onnan érkező, nagyjából párhuzamosan érkező fénysugarakat összegyűjti, fókuszálja egy pontba. Ezt kell elképzelni a parabola bucka esetében is. A parabola buckának ezek a parabola alakú szárnyai a párhuzamosan érkező szél légtömegeket fókuszálja középre, és ezért képes a parabola bucka alakot egyáltalán fölvenni. És úgy, ahogyan a barkán esetében vannak alakváltozatok, de barkán csak akkor barkán, ha megvan hozzá az a 32 fokos lejtőjű, félköríves, sarlószerű líoldal és a két kis szarvacska, itt is az a lényeg, hogy meglegyen a parabola ív. És aztán, hogy az az ív milyen, és matematikailag hogyan fejezhető ki a parabola egyenlete, az nem érdekes, csak parabola legyen. Nagy különbség van a barkán és a parabola bucka között. Már sejtik az egyiket. Az egyik ugye az, hogy a barkán az áramvonalas forma. Ismétlem, amit mondtam a múltkor. A barkán olyan forma, amely a legkisebb ellenállást fejti ki a szélnek. A barkán a védekező forma, a magába zárkózó forma. A parabola éppenséggel a nyitott valami, azt mondja, hogy na gyere szél, birkózzunk, mi lesz belőle, ha más nem parabolát csinálsz belőlem, de azért az lesz a jó. Tehát az kitárulkozik, az a legnagyobb ellenállást mutatja, az összegyűjti a szél erejét ahhoz, hogy a formája létrejöjjön, kialakuljon. És hogy vándoroljon bizony, mint ahogyan a barkán. Tehát ott megint egy hasonlatosság. A barkán is vándorol, a parabola bucka is vándorol, halad előre a szél irányában. És a parabola buckára is föl lehet rajzolni a szimetria tengelyt, mint a barkánra fölrajzoltuk, és mind a két szimetria tengely a szélirányt fogja megadni. A barkánnál is, meg itt is. Ugye csak arra kell vigyázni, hogy fordítva kell a dolgot értelmezni. Hát ezekről beszéltem eddig, a szögeket még nem említettem. A meredek líoldal soha nem éri el a maximális 32 fokot a növényzet hatása következtében. Itt 26 fok az a magyarországi mért értéknek számít, a belső lejtők pedig enyhébbek. És természetesen ez is belülről kettős rétegzettséget mutat a kétféle lejtőszög következtében. Van egy ilyen durván 10 fokos, és van egy 26 fokos lejtőszög. A belső szerkezet tehát itt is tanulmányozható. Hozzáteszem, hogy ezek Európában elsősorban a tengerpartokon találhatók. A homokos tengerpartokon. Ugye Franciaország északi részén mondjuk, meg a délnyugati részén, a végig a északi és a balti tenger partján, Németországban, Lengyelországban, mindenütt ott vannak ezek a formák. Nálunk a hordalékkúp területeken, mondjuk a nyírségben. Magyarországon akkor, amikor ezeket a parabola buckákat tanulmányozták, akkor a nyírség területén vizsgálódva kiderült, hogy vannak aszimmetrikus formák. A parabola buckának az egyik szára rövid, a másik meg hosszú. Vagy aszimmetrikus, vagy pedig szabályosan az egyik oldal. Tehát itt most nincs arról szó, mint a barkának összeolvadásánál, hogy nem tudjuk, hogy az egyik oldal vagy a másik oldal nyúlik meg, és hogyra olvadnak hozzá 18 fokos szögben a többi homok buckák. Itt szabályosan. Mégpedig pontosabban ez úgy szerepel, hogyha a nyírséget nézzük, hogy ki lehet rajzolni egy szimetria tengelyt. Ez a szimetria tengely a nyírség területén észak, észak-kelet, dél-délnyugati irányt mutat. Azért mutatja ezt, mert a nyírségben, Kelet-Magyarországnak ezen a vidékén az uralkodó szélirány az nem északnyugati, mint itt Budapesten, meg amit általában megtanulták az iskolában, hogy Magyarországon az uralkodó szélirány északnyugat. Ez mondjuk a nyírségben nem igaz. Kárpát-medence keleti részében máshol sem igaz. A nyírségben a Duklahágon bejövő légtömegek miatt észak-észak-keleti irányból fújó szelek a dominánsak. Ezek mentén, és ezek száraz, munkaképes, erős szelek, ezek mentén alakulhatnak ki például a szélbarázdák, maradékgerincek, és a parabola buckáknak a szimetria tengelye is. És akkor ebből már is jól látható, hogy ezeknek a buckáknak a keleti szára az, ami hosszú, és a nyugati az, ami rövid. Úgy is hívják, ezt fölírhatják nyugodtan, idézőjelben is tehetik, hogy fejletlen nyugati szárú parabola buckák. A kérdés az, hogy hogyan jönnek létre, mi az oka ennek a dolognak. Két nézet van, amelyet ebben kapcsolatban nagyon jól bizonyítottak, és többé-kevésbé el lehet fogadni akár mind a kettőt. Az egyik azt mondja, ugye, hogy az észak-keleti szelek ugyanaz uralkodók, de a második maximum az az észak-nyugat. És az észak-nyugatról jövő szelek, azok ennek a parabola buckának a külső merevekebb lejtőjét érik, ennek következtében azt pusztítják, a homokot elszállítják, ezért az aszimetria oka a másodlagos észak-nyugati szél munkájában keresendő. A másik magyarázat azt mondja, hogy a nyírség területén vagyunk, ugye, amelyek mondtam, hogy vita van, hogy honnan kapta nevét, ma inkább úgy gondolják, hogy nem a nyírfáról, hanem a nyírfával benőtt partú nyírvizekről kapta a nevét, ugyanis annak a folyóhálózatnak, amelyet említettem, a bodrog összetevőknek a régi medrei többé-kevésbé nyomozhatók szélesebb, keskenyebb sávokban a homok területen keresztül. Ezek a nyírvizes területek, ahol magasan áll a talajvíz, közel a felszínhez, és azt mondja az elmélet, hogy mondjuk itt van egy ilyen nyírvizes csatorna, hogy akkor ezen az oldalon a homok az általában nedvesebb, tehát a parabola bucka szélirányban történő előrehaladása az úgy történik, hogy a keleti oldalon, ahol a nyírvíz van, ott megkötődik a homok, és így hosszú uszály keletkezik maga után, a másik oldalról pedig szárazság van, és mindig tudja magával hozni a parabola buckának a másik ágát. Hát mind a két magyarázatban sok igazság van, valószínűleg helyről helyre változik, hogy melyik az, ami inkább elfogadható. Parabola buckának másfajta változatai is vannak, vannak úgynevezett ikerparabolák, ez azt jelenti, hogy két vagy több parabola bucka egymásba illeszkedhet. Ezt a rajzot Kádár László a Réti nyíren kutatva rajzolta. És amikor 1975-ben mi erre jártunk, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy kérem szépen itt van az a homokbucka, amit Kádár lerajzolt, vagy valószínűleg itt van a homokbucka, ugye ez az országút, ez a Régy felé vezető út. Egyrészt lehet látni egy nagy parabola buckát. Lehet látni egy mélyedést, a zöld mélyedés, ahol nem volt olyan hülye, aki elvesse a gabonát, mert tudja, hogy úgyis ki fog rohadni a sok víztől. És itt van a következő parabola bucka, aminek a csücskét láthatjuk, mert időközben, ugye 1941 óta az utat, vagy 40 óta, hát még a háború előtt történt, ugye mert 44-ben ide Kádár már nem mehetett ki megint, építettek egy országutat, és ennek következtében a parabola buckát is elvágták itt valahol. De megvan a két iker parabola bucka, amit a növényzet is kijelöl gyönyörű szépen egymásba illesztve. Tehát igen, van, létezik, gyönyörű szép formákat hoz létre. És akkor most lépjünk egy kicsit tovább, és menjünk egy picit messzebb is Magyarországtól, mert kijutunk a tengerpartokra, vagy akár tópartokra is. A szép példáink, ami iskolánkban a keleti és a balti és az északi tenger partjáról származnak, inkább a keletiről. Úgyhogy most innen fogok bemutatni pár dolgot. A homokos tengerpartokon is defláció jöhet létre. Mégpedig úgy gondolják meg, hogy van egy nagyon lapos homokos part, ahol állandóan fúj a szél, vagy hát erősen fúj a szél, ahol nem marad meg a növényzet, csak egy bizonyos távolságban. Ebből az következik, hogy amikor éppen nem esik az eső, és süt a nap, meg fúj a szél, akkor ez a homok gyorsan kiszárad, egy fűszál sincs a környéken, az egész part során mehetünk kilométerek hosszan keresztül, és akkor innen a szél képes a homokot kifújni, de nem viszi messzire, hanem pár tucat vagy 100 méterre a partról lerakja, összerakja buckák formájában. Ezeket nevezzük mi parti dűnének. A parti dűne az szépen egyre magasabbra fog nőni, és megtelepszik rajta a fűnemű növényzet. Most itt a keleti tenger partján, a balti tengert, mindegy, ugye tudják jól, ugyanaz, ezen a parton, a homokon van egy jellegzetes növény, amelynek nagyon hosszan, mélyen lenyúlnak a gyökerei a talajvízig, és ráadásul ez a növény, ez képes a félig sós vizet is felhasználni, nem csak az édes vizet. Ugyan a balti tengernek a sótartalma roppant kicsiny, néhány ezrelék, maximum 5, mégis a legtöbb növény már ennyi sót sem bír ki. Ez a növény ezt kibírja, tehát ez a növény megköti a kifújt homokot, a bucka ennek következtében egyre nagyobbra fog növekedni. De a buckák sem ülnek az égig, csak addig, amíg ez a növény gyökereivel eléri a talajvizet. Ha ennél magasabbra nő a bucka, akkor a tetején már nem lesz növény. Ez a magasság, ez körülbelül, vagy ez a mélység pontosabban, ez körülbelül 10 méter, ebből adódik, hogy a parti dűnék körülbelül 10 méteres magasságig nőnek. Ha utána nagyobbak lesznek, akkor kopasz a tetejük. Magyarul ezt 1000 évvel ezelőtt úgy mondták, hogy pilises. A pilis ugye a papoknak a fején a tonzúra, meg a pilishegy tetején, ahol nincs erdő, az is pilises volt. Tehát kopaszon marad, ennek következtében az odafújt homokot tovább fújja a szél, egy ugrással távolabb, ahol ez a folyamat már nincsen, ahol ez a folyamat már a gátló tényező nincsen, a homok egyre nagyobb mennyiségben fölszaporodik, és hatalmas méretű, több 10, esetleg 50 méter magas, és több 100 méter széles, hatalmas homoktesté buckává növekedik, amely elindulhat a szárazföld belseje felé. Ezért ezt a németből szó szerint fordítva vándordűnének nevezzük. És akkor tessék megnézni, hogy van itt egy sorozat, a víz, a növényzet nélküli keskeny homokos part, egy parti dűnesor, utána egy vizenyős, esetleg erdővel is jellemezhető mélyedés, majd a vándordűne, és a vándordűne megy befelé, az útjában álló dolgokat eltakarva, tömve, befedve. útjába álló dolog az lehet mondjuk egy mezőgazdasági terület, de lehet lakott rész, település, falu. A legszebb példa, ha valahol eljutnak a lengyel tengerpartja, keressék meg Weba nevű községet, ugye az az L betű, ami át van húzva, úgy kezdődik a neve. Egy halászfalu volt a tengerparton, ma a faluból a fél templom torony áll ki, az összes többit a vándordűne betemette. A parti dűnével az a kapcsolat, az az érdekesség fordul elő, hogy ez nem csak a tengerpartokon jön létre, hanem tulajdonképpen minden vízparton kialakulhat. Teljesen mindegy, hogy hatalmas tengerpartról van-e szó, vagy kisebb tópartról van szó, vagy akár, de teszem azt, mondjuk folyópartról. Ezekben az esetekben is létrejöhet parti dűne. A parti dűnének azonban az alakját tekintve van egy fontos tulajdonsága, egy olyan tulajdonság, ami miatt az összes eddigi akkumulációval létrejött homokbuckátnak az alakjától és szabályosságától elválasztható. Emlékeznek rá, ugye, hogy itt gyönyörűen meg lehetett határozni a szélirányt. A parti dűne esetében nem tudjuk az alak alapján megmondani, hogy a szél honnan fújt, amikor a parti dűne kialakult. Csak egy dolgot tudunk, azt, hogy ha ez a víz és ez a szárazföld, akkor a víz felől kell fújjon a szél, teljesen mindegy, hogy milyen irányban. A lényeg az, hogy a homokot kihozza és létrehozza a parti dűnét, amelynek az iránya tehát nem a széliránytól, hanem a part irányától függ. Az mindig a parttal párhuzamos. Ha a part egyenes, akkor a parti dűne is egyenes. Ha a part görbe, akkor a parti dűne is görbe követi a partnak a vonalát. A lényeg az, hogy valahogy így fújjon a szél a tenger felől, a víz felől. Másik irányból fúj, akkor az inkább rombol. A víz felől kell, hogy fújjon. És azért érdekes ez a jelenség, mert ha így gondolkodunk, akkor például a magyarországi alföldi folyók esetében, amelyeknek homokos partja van, a vízszint ingadozás következtében kis vízkor szárazra kerülő széles homokos partjuk van, amely valóban kiszárad, akkor a szél innen kifújhatja a homokot, és közvetlenül a part közelében létrehozhat parti dűnét. Először erre a jelenségre Csolnoki figyelt föl, 1907-ben, most pont 100 éve, milyen érdekes, jelent meg a földrajzi közleményekben a tanulmánya, amelyben arról ír, hogy a Tisza mentén Tisza-Rof, meg Tisza-Gyenda, meg Tisza-Bura környékén a nagykunsági oldalon ívesen hajló homok, buckák sora található, és ő úgy gondolta, hogy ezek parti dűnék, mégpedig a Tiszának, amely ugye nem ilyen kis kanyarokat írt le, akkor szerintem ilyen hatalmasakat, a Tiszának a parti dűnéi, úgy, hogy az északnyugati szelek, itt most abban a zónában vagyunk már, az északnyugati szelek átfújtak a Tiszán, és a Tiszának a Tiszán túli partjáról a homokot kifújva az akkori kanyarnak megfelelő alakú buckát hoztak létre, és hogyha ez a kanyarulat fejlődött ebben az irányban elcsúszva, akkor mindig kijött egy újabb ív az újabb parthoz kapcsolódva. Ezt a dolgot hosszú időn keresztül lehetett úgy olvasni, mint abszolút igazságot, aztán az 1960-as évek végén jött egy másik elmélet, amely szerint ez nem lehetséges, két okból kifolyólag. Az egyik az, hogy ez nem a Tisza homokja. Ezt aránylag könnyen be is tudta bizonyítani az illető Debrecenben, Borsi professzor, mert mit kellett csinálni? Meg kellett vizsgálni ennek a homoknak a nehéz ásványtani összetételét. Össze kellett hasonlítani a Tisza jelenlegi hordalékának nehéz ásványtani összetételével, és hogyha ezek nem egyeznek, mint ahogyan nem egyeztek, akkor ugye azt kell mondani, hogy ennek a Tiszának semmi köze nincs ahhoz a homokhoz, amivel itt találkozunk. A másik pedig az volt, hogy ő szerinte, Csolnoki ezt csak úgy rámondta a térképen, mert ezek tulajdonképpen szélbarázdák és maradékgerincek véleménye szerint. Na most szeretném azt még elmondani, annyi idő még van, hogy hát valószínűleg mégiscsak, illetve hát nem mondom azt, hogy kinek van igaza, ahogy szokásos, a kettő között van valahol az igazság. Az, hogy ez nem a mai Tiszának a homokja, ez egyértelmű. De egyáltalán nem biztos, sőt nagyon valószínű, hogy egy régebbi Tiszának lehet az anyaga, mivel ez a homok zömmel az északi középhegységből származik, és a keleti Kárpátok anyagából nincs benne szinte semmi, elképzelhető, hogy egy másik nagy folyónak, amit nem biztos, hogy Tiszának kell neveznünk, a maradványa, illetve üledéke, amiben a Bodrog, a Sajó, a Hernád, a Bükki patakok mind részt vehettek, de a Tiszának a forrásák környéki része nem, mert azok az ásványok hiányoznak belőle. De ettől még itt lehetett egy folyó, annál is inkább, mert hát ez a térkép nagyon jól mutatja az íveket, sőt, ha megnézik itt Tiszagyenda környékén ezt az ívet, meg a másikat, közt a mélyedéssel, hát itt nem tudok elképzelni olyan szelet, amelyik ilyen kanyarba fúj, és ráadásul ezen a részen ebből az irányból, ebből az részen, meg ebből az irányból. Tehát magának a buckának az alakja az oly mértékben ívelt, görbült, hogy ehhez deflációval nem lehet magyarázni. Tehát mindenképpen parti dűnének kell neveznünk. Az másnapra tartozik, hogy ez nem az ős Tiszájé, hanem egy másik folyónak az anyagából származik, és egy másik folyónak az íveit, kanyarulatait mutatja, de végső soron mégiscsak ilyen értelemben a mai órának a része, a félig kötött futóhomokformák közül a parti dűnéket lehet ebben továbbra is fölismerni. És akkor én ezzel ma befejezem, viszont látásra legközelebb a vizsgán.
Elhangzott Külső erők földrajza. Félig kötött futóhomokformák, Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. decemberében készült.